Írtál egy könyvet, Júdás címmel, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia vagy az evangélium egyik legizgalmasabb és legellentmondásosabb figurájáról. Ugye ez egy hosszú munka volt, hiszen volt egy alaptanulmány is, tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor 20 év telt el a könyv megjelenéséig. Volt ennek egy, úgy tetszik, praktikus oka is, tehát valahogy azt a zsidó, keresztény, antiszemitizmus, judaizmus, stb. Dolgot helyre rakni kulturálisan, sőt, hát popkulturálisan, tehát azért ebben a könyvben az a jó pofa, hogy ugyanolyan fontossággal, hát nem is olyan fontossággal, de ugyanúgy szerepelnek benne fantasztikus középkori festők és munkák, mint Bob Dylan dalok, vagy a Jézus Krisztus Superstar
After Crying
című film, After Crying és hasonlók. De hogy arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy picit a mélyebb rétegéről, hiszen ez a Júdás, ez nem véletlenül egy annyira izgalmas figura, hiszen mindannyiunkban ott van. És hát rettenetesen jellemző vagy emblematikus figurája a mai világunknak. Hiszen hogyha csak azt a, nem tudom, a fenntarthatóságot hozzuk szóba, vagy az ökológiát, ahogy említetted, akkor hát mindannyian Júdások vagyunk.
Nem tudom, hogy kiderült a számodra, hogy óriási rajongói vagyunk a
könyvnek. Akkor ne szólaljon meg.
Akkor legyünk úgy rajongói, hogy ez legalább felmutassam az embereknek, meg az utókornak. Már csak azért is, mert elfogyott ez az első kiadás, és ha valaki most innen a könyvesboltba rohanna, hogy megvegye, akkor sajnos azt kell mondom, hogy várjon egy kicsit, mert a második kiadás még egy-két hét múlva fog megjelenni. No, de köszönöm a marketing lehetőséget. Kezdjük ott, de tényleg ez egy jó 20 éves munka volt, persze hosszú szünettel. Miután a doktorimat megcsináltam Erlangenben, Németországban, Jézus példázatairól írtam egy könyvet. Kellett, nem kellett, csak gondoltam, hogy a habilitációs munkára is akkor rágyúrok, és a debreceni református teológián jelentkeztem erre, és ott valahogyan a Júdás témát javasolták. Pontosabban én javasoltam, de pontosabban abban a kontextusban, amit már említettél, a zsidó-keresztény kontextusban. Elkezdtem foglalkozni, tudnélik, a zsidó Jézus gondolatával. Vermes Géza az egyik legismertebb kutatója ennek, aki a holtengeri tekercseket, ugye a kumráni leleteket, de a zsidó Jézus is kutatta és kutatja. És én nagyon beleszeretem ebbe a témába. Tudnélik, az évszázadok során a keresztény írásmagyarázat kezdte elfelejteni Jézusnak a zsidóságát. Pont abból fakadólag, és az előbb mondtam egyébként még a piac kapcsán, hogy a kereszténység az valóban fölül van minden etnikumon, és egy nagy olvasztó tégely lett az első pünköstől kezdve.
Internacionalista,
ha úgy tetszik. Internacionalista, ami egy kicsit terhel szó, de mondjuk ökumenikusnak vagy
Igen.
De a szó eredeti értelmében igen.
Hát az ötlet az innen lett lopva.
Igen, és az ökumené szó, azt kevesen tudják, mert sokan keverik az ökumenikust, az ökológikust, meg az ökonomikust. Egyébként ugyanaz a gyöke, a oikosz, a ház, és az oikonomia, ugye a ház körüli gazdálkodás, az ökológia, az a környezetnek a védelme, és az ökumené, az pedig a lakott föld, a lakott földnek a világa, hogy mindenhol, ahol laknak emberek, azok találkozhatnak ebben a keresztény világban. No, hogy Jézust egyre inkább elszakították ettől a zsidó hagyománytól, a zsidó gyökértől, és elfeledkeztek arról, hogy ő, bocsánat, hogy így mondom, tetőtől talpig zsidó volt. Nemrég volt vízkereszt ünnepe, pontosabban január 1-e nemrég volt. Január 1-e 8 nappal karácsony után van. Ezen a bizonyos 8. napon Jézust körülmetélték, úgy, ahogy a minden zsidó kisfiút körülmetéltek. És ezért Jézus neve napja szokták mondani. Vagy a Jézus halálakor, amikor ő úgy imádkozott a kereszten, például ugye 7 szava közül az egyik az, hogy atyám, kezedbe teszem lelkemet, ez a zsidó kisfiúknak az esti imádsága. Mintha valaki úgy imádkozik ma, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Tehát Jézus a születése pillanatától a halála pillanatáig ízig-vérig zsidó maradt, benne volt ebben a zsidóságban.
Ráadásul, Dávid király leszármazottja, nem?
Igen, ezért fontos a nemzetség történet. Igen. Bár érdekes módon József ágán, és ugye Jézus vér szerint nem Józsefnek a gyermeke, de ez már egy másik kérdés, hogy
igen.
De hogy ebben párhuzamosan
tragikusan pedig Júdás maradt az egyetlen zsidó szinte a történetben, már legalábbis ami az előbb említett társadalmi változásoknak a hozománya.
Így van, őt tartják, tehát mindenki zsidó volt a 12.
Igen, csak ugye az agyainkban, igen, tehát van, a fejeinkben pontosan. Júdásra ez terhelődött minden, hát elég ha azt a fantasztikus Bosch képet magunk elé idézzük, ahol a Júdás egy ilyen már teljesen
démoni figura,
egy igen. démoni karikatúra igen, szerű, hát igen, ez, igen, ezt igen, szokt kérdezni, hogy igen, karikatúrája igen, már maga.
Na, ez nagyon jó rátapintottál a lényegre, ezt fedeztem én is föl, hogy a két évezred alatt egyre inkább elszakadtak Jézusnak a zsidóságától, az egyháznak a zsidóságától, egyedül Júdás hagyták benne a zsidóságban, hogy ő a zsidó, és valóban ilyen karikatúraszerűen a legrosszabb ilyen etnikai...
Az első világháborúat jelentek meg ezek az elképesztő plakátok is. Hát vagy a kettő, tehát hogy onnan indult igen, ez a kommunikáció.
Valóban a Stürmer és a többi lapok a legcsúnyább, brutális karikatúrái voltak a Judásról és a zsidóról. De bár a középkorban is persze így volt, a Judás Mercator volt ilyen ábrázolás, Judás kereskedő, egy középkori kereskedő ruhában tartja az egyik kezében a mérleget, mint kereskedő, a másikban a pénzes zacskót. Mindenki arra asszociál, ja, hát az a Judás, a középkori kereskedő.
A 30 ezüsttel.
30 ezüsttel, és aki rászed minket, aki uzsorás, aki ellenünkre van, és egyre inkább Júdásra hárították a középkori felelősséget is, de már visszamenőleg a Jézus haláláért elszenvedendő büntetést. Volt olyan középkori passiójáték, ahol és erről is írok, még az egyébként még a Csíksomlyói passió is, ami egy nagyon kedves és egy szenzációs rendezés volt Kerényi rendezésében, annak ide a Várszínházban, de ebben is Júdást egy nagyon negatív színben szerepeltetik, és volt olyan középkori passiójáték, hogy a városok főterén előadták a passiót, és utána a nézők felháborodtak, hogy a Júdást játszó színész milyen gonosz volt, és elagyabugyálták őt, de utána még folytatták, és tovább mentek a zsidó negyedekbe, igen, és beverték a zsidók ablakait. És innen már tényleg csak egy lépés az, amit valaki úgy mondott, hogy megégették a Talmudot, majd a Talmuddal együtt megégették a zsidót is. Uh-huh. Tehát ez az, és Júdás égetésekről is vannak képek, amiket itt bemutatok, a Júdás bábút elégetik, mert ez már a gonoszságnak a lecsapódása, a felelősség áthárítása. És egyébként azért a korrektség kedvére azt is el kell mondani, és a művelődés történeti kitekintés jegyében azt is meg kell ismertetni, hogy aztán volt olyan zsidó ábrázolás, vagy zsidó felfogás, amelyik annyira magáévá tette Júdást, és azonosult Júdással, hogy Jézus volt a gonosz, és Júdás volt a pozitív hős. Ez a Toledót Jézsú nevű középkori gúnyírat, ami kifejezetten keresztény.
Ezt próbálta az ingával kifejezni, olyan igen, kilengések igen, vannak. Igen.
Persze ők nem voltak hatalmi helyzetben, hanem ez inkább egy periférikus jelenség volt. De ami a szintézis, ha úgy tetszik, az pedig a könyv címében is már érzékletessé próbál válni, hogy Júdás az elveszett tanítvány, illetve még akkor fokoznom kéne, hogy Júdás a megtalált tanítvány. És itt egy érdekes párhuzamot próbálok vonni, nincs most sok idő ezt elmondani, de csak vázolom, Júdás és a tékozló fiú között.
Igen.
Ugye a tékozló fiú volt az, akire azt mondja az apa, végén a nagyobbik fiúnak, aki otthon maradt, és aki duzzogva nem akar együtt örülni a hazatért fiúval, azt mondja, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És a tékozló fiú is, ha úgy tetszik, Júdásként áruló volt, abban a korban az örökségre tudnilik csak az apa halála után lett volna valaki jogosult. És a tékozló fiú még otthon azt mondja az apának, hogy add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ezzel gyakorlatilag azt mondja, hogy apám, mikor halsz már meg? Hát ha feldobod a talparat, akkor enyém az örökség. De az apa nyilván keserűen fogadta ezt, de odaadta neki az örökséget, de a fiúnak el kellett mennie, mert áruló volt. És ebben a közösségben, egy ókori szoros közösségben nem volt neki maradása, ezért elment mindenféle távoli disznókvájúhoz, stb., és onnan talált vissza. És Júdás is megjárja ezt a nagy mélységet, az árulást, a tagadást, és onnan kerül vissza. És ez lenne a szintézis, hogy ahogyan a tékozló fiú visszakerül az atyához, úgy azért reménységem szerint Júdás számára is talán megvan az apához, az atyához való visszakerülés, ha úgy tetszik az üdvösség.
Hát, vagy ha nem tűnik, nem is tudom milyennek, nem blaszfémikusnak, hanem egy ilyen túlkövetkeztetésnek, hogy talán az isteni szándék megértése. Hiszen az evangélium történetében ez talán a legérdekesebb dolog, hogy még az árulás is egy isteni tervnek a része.
Ez egy nagyon nehéz teológiai kérdés, igen, hogy valaki el kellett, hogy végezze a piszkos munkát tulajdonképpen. Valaki el kellett, hogy árulja Jézust, bár az, hogy áruló, az egyébként nincs benne. Ez a magyar szó, árulkodó Júdás, nem áruló, hanem átadó. A paradidómi, az azt jelenti átadni, ugye adni, és Júdás átadta Jézust a zsidó vezetőknek, nem elárulta. Persze volt benne bizonyos tranzakció, hiszen megkapta azt a 30 ezüstöt, de visszadobta. És ő vissza akarta csinálni a bizniszt, de a főpapok akkor már azt mondták, hogy nem, most már ezt nem csináljuk vissza. És ekkor volt Júdásnak egy nagyon fontos mondata, ezzel rohant vissza a főpapoknak, hogy ártatlan vért árultam el. Vagyis hát Jézus
olyan ártatlanságom hogy még a Jézus Krisztus szupersztárban is szó szerint így van
igen,
benne.
Igen. Ahol aztán valóban Júdást egyfajta pozitív hősé teszik, vagy legalábbis...
Pont ezt akartam mondani, hogy például ha kultúrtörténetileg nézzük, akkor ez milyen érdekes, hogy pont a zeneirodalomban Bachtól egészen a szupersztárig terjed, és szóval, hogy miféleképpen változik egy ilyen figurának, egy ilyen erős archetípusnak a jelenléte. Ez nyilván azért van, mert a mindennapjainkban is izgat az archetipizálás, tehát az, hogy valakiben ezt felfedezzük, a saját életünkben felfedezzük a kézrejátszást, az árulást, a megcsalatást, azokat a negatív tulajdonságokat, amiket próbálunk magunkban és másokban is azonosítani, hogy valahogy úrrá lenni ezeken, hogy a közösség együtt tudjon élni.
Hát és rettenetesen szimbolikus a történet. Tehát ez, amit mondtam, a mindannyiunkban ott élő Júdás, hogy ez folyamatosan történt és folyamatosan lejátszódik. És ahogy megvolt ez a régi mitológiákban egyébként, a maga módján úgy van valahogy jelen állandóan a civilizációnkban.
Igen, annyi impulzust adtak, hogy
igen, nehéz,
de mindkettőnek egy rövid választ adok. Egyrészt Péter, a Bachot említetted, a János Passióban hagyományosan van inkább, de a Máté Passióban nagyon merész Júdás kép szerepel, mert Júdás a végén egy olyan áriát énekel, amelyik a szövegét én betettem a könyv egyik mottójaként. Adjátok vissza Jézusomat, könyörgi fohászkodva, esengve Júdás, adjátok vissza Jézusomat, lássátok a pénzt, a vérdíjat, a tékozló fiú lábatok elé szórja. Tehát önmagát tékozló fiúnak nevezi Júdás, aki visszaadja megkeseredve a pénzt, és szeretné Jézust visszakapni. Tehát vágyódik Jézus után. Ez egy nagyon nagy merészség Bach részéről, meg a szövegkönyvírójának a részéről. A másik, amit te mondtál, hogy tükör, vagy nem ezt a szót mondtad, de mindannyian Júdások vagyunk. Igen. Eszterházi Péterre is hivatkozom valahol, aki Júdás azt mondja, hogy Júdás tükör. Vagy Viski Andrástól idézek valamit, aki ezt írja, hogy ott ül Júdás Jézussal és a többi tanítvánnyal, nekem meg az egyetlen reményem a Judás. Mindenki más, a többi 11, ez a lélektől fénylő, révült aranycsapat. 11, lélektől fénylő.
Kinek a hiszek egy, kinek a nemzeti 11. Igen.
Révült aranycsapat. Nos, valamennyien olyannyira elérhetetlenek számomra, olyannyira fölöttem valók, hogy kísérletet sem teszek azonosulni velük. Viski András, aki pedig nem egy, hogy mondjam, kereszténységtől elszakadt gondolkodó, sőt, hát a kitelepítés, meg az összes verse, meg drámája, meg
regény,
gyönyörű biblikus ihletésű regény, és ez egy publicisztikájából való. Itt mondja, hogy a 11-jel a dicsőség oldalán álló, most Luther nyelvén mondom, aki a dicsőség teológiáról beszél, tehát a teológia glóriae oldalán, a dicsőség teológiája oldalán álló tanítványokkal nem tud mit kezdeni, de a szenvedő Júdással, ha úgy tetszik, a keresztet hordozó Júdással, igen. És ez egyébként, ha kicsit az evangélikus teológiát marketingolhatom, ez az evangélikus teológia egyik fontos tanítása, hogy nem a dicsőség teológiáját, hanem a kereszt teológiáját hirdetem, ami mindig a szenvedő emberrel, az elesettel, a perifériájára szorítottal való szolidaritást és együtt szenvedést jelenti.
Hadd tágítsam ki a képet most egy kicsit elszakadva a könyvtől, és a beszélgetésünk utolsó szakaszát a Felzárkozó Települések programnak és a Máltai Szeretett Szolgált tevékenységének szentelve, hogy azért tulajdonképpen ez egy érdekes dolog. Van egy ilyen mondás, hogy ha jó a kommunikációd Istennel, akkor minden kérdésedre azt a választ kapod, hogy jól van, fiam. mert hogy jó döntéseket hoztál az életedben, és a döntésekre a támogatást kapod meg. Ez egyrészt szerintem egy csodálatos leegyszerűsítés.
Nem hallottam ilyen, még,
de ez de szerintem nagyon szép. Nagyon szép. Másrészt pedig valahogy a felelősséget is magába hordozza, hogy a döntésekért, tehát beszéltünk esetlegesen isteni tervről, bármiről az evangélium értelmezésében, de azért az anyag szintjén döntések sorozata az életünk, nem csak gesztusoké, ahogy az előbb fogalmaztam. Tehát a jó döntés, mi most egy közösséget szeretnénk építeni, az a tervünk, az a vágyunk, hogy hozzánk hasonlók, nem tudom pontosan mit jelent, de mindenféle ember, akinek van segítő szándéka, csatlakozhat ehhez az épülő közösséghez, amiben a kétkezi munkától a pénzügyi támogatáson keresztül, de ezeknek a felzárkozó területeknek, kistérségeknek a segítségére szolgálhat. Neked ennyi tapasztalattal a hátad mögött milyen reményeket tápláljunk egy ilyen közösség létrehozásában?
Nagyon örülök annak, amit mondasz, és teljes szívvel támogatni tudom, és nagyon jó, hogy Budapesten, a Fény utcai piacon, ahová azért a budapestiek járnak.
Hát meg mondjuk ki, tehát ahogy mi szoktam mondani a városlakóra, a közepesen iskolázott fizetőképes. Igen. Tehát azokhoz az emberekhez képest, akikkel foglalkozik a felzárkozó település program, mi a fenekünket verhetjük a földbe, igen, és igen, hálát adhatunk a Jóistennek, hogy megadatott.
Igen, igen. Mi ugyanezt mondjuk egyébként hasonló beszélgetéseket szoktam a budavári Bécsi Kaputéri templommal szervezni, Budavári Evangélikus Szabad Egyetemnek nevezzük, ahol mindig gratis jön minden előadó pro bono módon, és nincsen belépődíj, de mindig van persely, és azt nem magunknak tartjuk meg, hanem a persely adományokat mindig egy bizonyos, általában észak-kelet-magyarországi kisközösségnek. Volt Csenyéte, volt Kisvárda, volt nem tudom én, nyírszőlős, nyírtelek, tehát mindig valamelyik kis közösségnek céladományként adtuk, és azoknak az a néhány tízezer vagy egy évben több százezer forint nagyon-nagyon nagy segítséget jelentett.
Hogyne, persze.
Tehát ez az, amit mi részben tenni tudunk, de azon túlmenően is, tényleg én nagyon rokon szemvel, de azon túlmenően még együttműködve is nézem ezt a felzárkozó települések programot, Vecsei Miklóssal az ő hívására mentem, talán Tiszabőn volt ennek a zászlóbontása, és kijelöltük azokat a településeket, ahol az evangélikus egyház is jelen van, Nagy Cserkesz például, Nyíregyháza mellett egy nagy többségében cigányfalú, vagy más települések is, ahol jelen vagyunk. Például, és ez nagyon jó, hogy a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium diákjai munkát vállalnak, előbb még önkéntesként, de utána adott esetben már egy fizetett alkalmazottként ebben a felzárkóztató programban. Akik egyébként romaként fantasztikus erős identitással rendelkeznek, és vágyjal, hogy diplomát szerezzenek, és azon kevesek közé tartozzanak a saját közösségükből, akik ki tudnak emelkedni, és reménység szerint ott is maradnak, mert ugye kísértés az, hogy menjenek Németországba, Svédországba, sokfelé a világba, de ők ott akarnak maradni, vissza akarnak jönni. Vagy az Evangélikus Egyház országos központjában, ahol a különböző országos intézményeink és irodáink vannak, ott is két volt roma szakkollégista dolgozik, az egyik pályázati referensként, és a másik pedig számítástechnikusként. Tehát behozzuk őket a saját intézményeinkbe. Vagy nagyon megható, hogy egy éppen megint Nyíregyházán, az oltalom hajléktalan ellátásban valaki kliensként kezdte, hozta oda hajléktalanként a gyermekét, mert elzavarták otthonról, és éveken keresztül ott kapta segítséget az egyháztól, és egy idő után már dolgozóként maradt ott, mert ő az, aki segíteni akar a nála is rászorultabbakon, mert ő időközben meg tudott kapatni.
Hát ez a legfantasztikusabb mindig.
Ezek nagyon szép példák, és tényleg nagyon jó, hogy ott termékeket készítenek, és ezeket sajtot, mézet, nem tudom én, népszerűvé teszik, és árulják máshol, vagy Görögszálláson van egy ilyen evangélikus projekt, hogy földet vásároltak, és ott a roma brigád dolgozik az evangélikus lelkésznek az irányításával, és megtanítják őket gazdálkodni, megtanítják őket piacra vinni az árut, megtanítják őket arra, hogy a saját pénzüket is beosszák, amit kerestek, és ez mind nagyon példaértékű.
Na jó, Tamás, a szavaidban az idealizmus is ott van. Tehát, hogyha most csak ezt így erről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy egyébként minden tökéletes, meg minden rendben, most mindenki dől hátra. Tehát valahogy azt érzem, hogy ennek a közösségépítésnek a kulcsa leginkább a törődés. Ez egy olyan jó szó, hogy törődni azokkal, akik benne vannak, az is, aki a jó módból érkezik, és egy pillanatra elkapja ennek az empátiának, mint fajunk egyetlen különleges tulajdonságának az érzése, meg az is, aki valóban ott az elismerés reménye nélkül, ahogy az előbb fogalmaztam, tesz az emberekért. Tehát, hogy a törődés fogja megtartani az energiát ebben a közösségben, mondom ezt Andris neked is, meg magunknak, hogy a szinte napi szintű foglalkozás egymással, akik benne vannak ebbe a történetbe, mert a valahova tartozásnak az élménye is benne van. Annyira izgalmas az egész, hogy mint amikor színházi társulatot alapítasz, vagy zenekart alapítasz. Tehát ez egy klub tud lenni, és a klubban az emberek törődnek egymással. Igen.
És itt a jó példát kell átadni, hogy akár az adó részéről, hogy én nem magamat fényezve, de egyszerűen örülök annak, hogy segíthettem valakinek, és ezt megosztom mással, és nagyon sok ember van, fiatal nyugdíjas vagy egyéb, aki jön hozzám, azt mondja, hogy püspök úr, valami feladatot kérek, szeretnék segíteni, és akkor tudok mondani valami konkrétumot, hogy tessék, itt van, és például utazz el ebbe a régióba, és segítsd őket. Vagy tegnap volt nálam 9 fiatal amerikai, az Amerikai Evangélius Egyháztól, akik önkéntesként jönnek egy évre Magyarországra, és iskolákban angol tanítanak, de még erőteljesebb, hogy öreg otthonokban, vagy hajléktalanok között, vagy romák között foglalkozásokat tartanak, adott esetben még valamilyen szinten nyelvet is próbálnak tanítani, és ott vannak ők közöttük. És mennek haza Amerikába, és viszik a jó hírünket. Most még külön érdekessége volt, hogy ennek a 9 fős csapat, ebből a 9 fős csapatból 2 eredetileg a Szentföldön kezdték ezt az önkéntes munkájukat, Ramallahban és máshol, Palesztinában, a gázai övezetben, és ugye onnan kellett őket evakuálni, és amint lehetőségük volt máshol szolgálatot vállalni, azonnal jöttek, és Magyarországra hívtuk őket, és itt éppen Nyíregyházán kezdik ma a munkájukat.
Hát akkor mi van, hogyha egy kányadi parafrázissal zárjuk a dolgot, hogy mondjuk azt, hogy a mosolygás sokat segít, a rámosolygás meg máson is segít.
Köszönöm. Kányádi nevében is.
Ennél szebb végszó nem kell.